Kedves testvérek, a ma délelőtti órán egy olyan témát szeretnék megosztani veletek, ami egyáltalán nem könnyű, és nem is rövid, úgyhogy mikor ezt elkezdtem kutatni, ezt a témát, már nem a kutatás részen, amikor elkezdtem ezt feldolgozni, hogy hogyan mondjam el, akkor döbbentem rá arra, hogy ez olyan téma, amiről valaki könyveket írnak. Úgyhogy nem fogom tudni most minden részletét elmondani, mégis azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy foglalkozunk ezzel a témával, meg is mondom a címét, test, lélek, szellem, és ahogy ez a győzelmes élethez kapcsolódik. Nem tudom, emlékeztek arra, mivel legutolsó alkalommal befejeztük, legutoljára ugye 144 ezerrel foglalkoztunk, és arra, hogy ezek követik a bárányt, valahová megy. És a Bibliában olvasunk egy olyan kifejezésről, hogy többször is szerepel benne, hogy lélekben járjatok. Mit jelent lélekben járni? Talán mindjárt van fogalma arról, hogy valamilyen elképzelése arról, hogy ez mit jelenthet, de én azt gondolom, hogy fontos, hogy tanulmányozzuk a Bibliából ezt a kérdést, mert lehet, hogy nem egészen azt jelenti, mint amit gondoltunk, és talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy nem egészen úgy működik az életünkben. Mert végeredményben nem az a lényeg, hogy most mit tanulunk, meg hogy milyen érdekes tanulmányokat csinálunk, hanem az, hogy hogyan élünk. Hogy valóban az életünkben működik-e a kegyelem, működik-e Jézus Krisztusnak az élete. És ez a téma talán sokakban visszatetszést kelt, már a cím is. Mi az, hogy test, lélek, szellem, és majd erre ki szeretnék térni. De először is néhány ténnyel szeretném kezdeni, hogy egyáltalán miért foglalkoztat ez a téma most. Számomra ez a téma egyébként már nagyon régóta kérdés úgy újra és újra előjött, és mindenek előtt néhány problémát szeretnék veletek megosztani, amiért egyáltalán ez felvetődik, ez a téma, hogy test, lélek, szellem. Van egy nyelvi dilemma, kimondottan a magyar nyelvben, ami sem a héber, sem a görög, ami a Bibliának az eredeti nyelve, sem az angol, vagy a német, vagy román, vagy más normális nyelvekben, most idézőjelben mondom, nem jelentkezik, mert ők tisztességesen lefordítják azt a két egymástól különböző szót, ami az eredeti szövegben is különböző szó, és a magyar nyelv nemes egyszerűséggel, legalábbis a Károli fordítás mind a kettőt léleknek fordítja. Itt két, a héberben a ruach, görögben a pneuma szó, angolban spirit, németül geist. Magyarban ezt a Károli fordítás egyszerűen léleknek fordítja, majd fog mutatni egy-két példát, amikor nem úgy fordítja, de általában léleknek van fordítva a Károliban. Na most van egy másik szó is, a héberben, ez a nefes szó, a görögben ez a psziché, talán ezt jobban ismeritek, a pszichológia, ugye ez innen ered ez a szó, angolban ez a soul, és németben a zéle. Jól emlékszem. És magyarban ezt is léleknek fordítja. Tehát most csak felvetem ezt a kérdést, hogy helyes ez az összemosás, vagy pedig inkább csak félreértésekre ad okot. Ez most költői kérdés volt. De ezt szeretném megmutatni, hogy szerintem nem helyes az, hogy így összemossuk ezt a két szót, ugyanis az eredeti nyelvek következetesen különbséget tesznek a két szó között, és bizony ez az összemosás néha zavart okoz. És fogok mutatni néhány példát, most a Károli fordításból idézek, amit szerintem a legtöbben ismertek, ahol ezek az összemosások, ezek nagyon jól kidomborodnak, hogy ez miért probléma. Kiemeltem zölddel az egyik szót, most ez csak a görögből idézem, tehát az új szövetségből. Zölddel az egyik szót emeltem ki, pirossal pedig a másikat, hogy tudjátok követni. Felolvasom az első igét, 1 Korintus 2.14-15-ből, ezt most a Károli fordításból olvasom. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok neki, meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg. Na most itt az eredeti szövegben az a két szó, ami áll itt, ez az érzékinek fordított szó, ez a pszichikosz. Ugyanaz, mint hogyha a magyar, ez egy képző, tehát ugyanaz, mint a magyarban azt mondom, hogy lélek, lelki, görögben ez pszühi, pszühikosz. Tehát igazából, hogyha következetes lett volna a fordító, úgy kellett volna fordítani, hogy a lelki ember nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, de utána pedig azt mondja, hogy azok lelkiképpen, de itt egy másik szót használ, azt mondja, hogy pneumatikosz. Tehát itt már rögtön egy olyan nehézségbe ütközünk, hogyha követjük ezt a fajta összemosást, akkor egy olyan zavarhoz jutnánk, hogy a lelki ember az nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait. Ennek ugye nincs értelme. Más fordítások ezt azzal tudják le, hogy azt mondják itt a pszichikoszra, amit a Carly érzékinek fordított, egyébként szerintem nem egy rossz fordítás, hozzáteszem, hogy a nem lelki ember. Na de milyen a nem lelki ember?
Érzéki.
Mi az, hogy érzéki? Nekem az érzékiről nem tudom nektek mi jut eszetekbe róla. Erről szól, hogy azt halljátok, hogy érzéki.
Testi.
Mi az, hogy testi? Köszönöm szépen. Egy átlag embernek szerintem ez jut eszébe, hogy szexuális kívánságokkal van tele. Ez az érzéki. Nem? De elmondom nektek, hogy nem erről szól ez a szó. És majd meg fogom mutatni, hogy nem ez a szónak a jelentése. Tehát itt Pál nem a szexuális kívánságokról beszél. Hogy az érzéki. Egyébként az angol fordítás pontosabb, az úgy fordítja, hogy a természetes ember, the natural man, nem foghatja meg az Isten dolgait. Tehát a természetes ember, ez egy sokkal jobb fordítás, és majd a végén visszafogok erre az ígére térni, és megmutatom, hogy miért. Tehát már itt az elején látunk egy olyan nyelvi problémát, ahol azt látjuk, hogy ez a két szó, amit a Károly egyébként a legtöbb helyen ugyanazzal a szóval fordít, a pszühét és a pneumát, mindig léleknek fordítja a Károly, és egyébként sok más fordítás is, magyar fordítás. Itt Pál ezt a két szót egyenesen szembeállítja egymással. A pszichikosz, meg a pneumatikosz. Látjuk ezt? Érzitek, hogy ez probléma? Itt egy ellentét van a kettő között. Mondok még egy igét. Júdás leveléből az első fejezet 19. vers azt mondja, ezek azok, akik külön szakadtak, érzékiek, kikben nincsen szent lélek. Megint, hogyha ezt az érzéki szót halljuk, megint ugye a szexuális kívánságokra gondol az ember, de itt nem, egyáltalán nem is használja ezt a szót, sem a kívánságot, sem a testi örömöket, hanem megint ez a pszichikos szó áll, amit a Károly legtöbbször léleknek fordít, és azt mondja, hogy az Isten lelke, a szent lélek nincs bennük. Tehát akkor ebből az következik, hogy ez ilyen, tehát azt mondja, hogy a lelki emberben, hogyha ezt a szót következetesen fordítanánk lelkinek, akkor nincs benne szent lélek. Tehát nyilván butasság, nem lehet így fordítani ezt a kifejezést. Aztán van még egy igevers, ami aztán tényleg nagyon zavart okoz, hogyha ezt az eredetivel összevetjük. 1 Korintus 15-ből 44-45. Vers. Azt mondja, hogy elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is. Így is van megírva. Lőn az első ember Ádám, élő lélekké, az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. Na most általában ezt a két igét nem szoktuk egybe idézni, ezért nincs is belőle olyan nagy probléma. Csak zárójelben megjegyzem, hogy itt a Károly fordítás is megengedi magának azt a rendkívüli alkalmat, hogy a pneumát szellemnek fordítja, amit következetesen mindenhol máshol léleknek fordít, ezen az egy helyen szellemnek fordítja, és nem véletlen, ugyanis itt Pál megint szembeállítja a pszühét, az élő lelket, a pneumával, a szellemmel. És végig azt mondja, tehát egyértelmű ez az ige, ez egy egyenes szembeállításról beszél. Azt mondja, hogy van érzéki test, és van lelki test. Az érzéki, a pszühikosz elvettetik, a lelki, a pneumatikosz, az pedig fel lesz támasztva. Tehát ez olyan, mint a tűz és a víz, ég és a föld. A kettő az nem ugyanaz. Látjuk ezt? És igen, gondba is volt a fordító, mert nem fordíthatta ugyanazzal a szóval, hogy az első ember Ádám élő lélekké lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké, mert annak nincs értelme, akkor elveszti az egész igevers azt az ordító különbségtételt, amiről Pál beszél. Pont ez a lényege annak, amit Pál mond, hogy a kettő között egy ordító különbség van. a pneumatikosz, meg a pszichikosz között, az egyik lelki, meg a másik lelki között. És ezért mondom azt, hogy ez a fajta fordítási megközelítés nagyon sok zavart okoz. De hogyha még valakinek nem forog vele a világ eléggé, még van ráadás a Bibliában. Jakab levelében azt olvassuk, 3. fejezet 15. versben, hogy ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Érdekes, hogy ez a testi szó megint a pszichikosz, amit lelkinek kellett volna fordítani, hogyha következetesen ahhoz a szóhoz ragaszkodunk, hogy a pszichi az lélek, ugyanúgy, mint a pneuma. Na de akkor már ahhoz jutunk, hogy a lelki az már egyenesen ördögi is. Tehát ez már teljesen értelmetlen. Viszont akkor felteszem a kérdést, hogyha a pszichikoszt az testinek fordítjuk, akkor mi a csodának van az eredeti, mondjuk a görögben, még kettő különböző szó a testre. A test meg a hús. Az utóbbira majd a következő órán, mert ez egy külön téma. Tehát nem a testről van szó, amikor a pszichéről beszél a Biblia, akkor nem a testről szól. A testre van még két másik szó, amit elég következetesen használ a Biblia. De van még egy ráadás, 1 Tesszalonika 5.23-ban, ami szintén, majd ezt egy másik fordításból is fel fogom olvasni a későbbiekben, de itt aztán meg tényleg látszik, hogy nem egyezik a két szó. Azt mondja 1 Tesszalonika 5.23-ban, maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Igazából próbáltam kisilabizálni, hogy mit is fordíthatott itt Károli, mert úgy tűnik nekem ebből a fordításból, hogy kimaradt egy szó. Itt azt írtam, hogy az egész valótokra írta psziché, de nem, ugyanis az eredetiben a pneuma van először, pneuma, psziché és szóma, tehát ez a szóma a testet jelenti. És majd fel fogok olvasni egy másik fordítást, ami úgy fordítja, hogy a ti egész valótok, mind szellemetek, mind lelketek, mind testetek. Tehát Károly nemes egyszerűséggel kihagyta az egyik szót. Mert úgy érezte, hogy hát a kettő ugyanazt jelenti, akkor miért fordítsa le kétszer? De valószínűleg Pál szerint tehát nem ugyanazt jelentette, mint ahogy más fordításokban, angolban, németben külön szavakat használ rá. Tehát ebből úgy tűnik, hogy ez a három dolog, a psziché, a pneuma, és a szóma, vagyis a test, a lélek, és a szellem, hogyha egy harmadikat bele akarunk tenni, ez elég jól megkülönböztethető. Más fordításokban, tehát létezik olyan magyar fordítás, például a Csia Lajos fordítás, ami elég jól különbséget tesz ezek között a szavak között. Nem mindenben nyerő ez a fordítás, vannak benne ugyanúgy melléfogások, de ezeket a szavakat a maguk helyén elég pontosan fordítja. Ez a Csia Lajos fordítás, ez egy eléggé szöveghűségre törekvő fordítás, ő nem nagyon magyarázza, vagy próbálja értelmezni a szövegnek a jelentését, és ilyen szempontból kutatásra alkalmas, vagy összevetésre. Hogyha valaki nem tud görögül, vagy héberül, akkor a Csia fordításból megnézheti azt, hogy ott éppen azon a helyen melyik szó áll. Csia fordítás, az csak új szövetség, tehát a héber ószövetséget nem lehet ebből ellenőrizni, de az új szövetséget igen. És ő például úgy fordítja ezt a két szót, a ruach, héber szó, illetve ennek a görög megfelelője, a pneuma szó, az a szellem, és a nefes, héber szó, és a psziché görög szó, az pedig a lélek. Ez egy lehetséges különbségtétel erre a két szóra, amit sok magyar fordítás nem tesz meg, néhány fordítás igen, de tény az, hogy vannak ezzel szemben kifogások. Milyen kifogások vannak ezzel a különbségtétellel szemben? Először is sokak számára felmerülhet az, hogy karizmatikusok használják ezt. Vagy az okkultisták, vagy magyartalan, vagy idegen hangzású. Az, hogy most szellemet használni, mondjuk szent szellem, vagy a szelleme, hú, ezek a szavak. Hát ugye a karizmatikusok mondják ezt, hogy szent szellem. Az okkultisták használják ezt, hogy hát szellemidézés. Ez nem jól hangzik. Vagy hogyha ezt a szót mondjuk, hogy szellem, erről vagy az jut eszünkbe, hogy ez a lepedős kísértet, vagy az értelmi képességek, mondjuk valakinek jó szellemi képességei vannak. Vagy szellemi munkát végez valaki. Ugye ezt arra mondjuk, hogyha valaki agymunkát végez. a fizikai munkával ellentétben. Azon kívül lehet azt is mondani, hogy ez egy magyartalan megfogalmazás, hogy azt mondjuk, hogy szellem, mert a lélek egyrészt már egy jól bevett és helyesebb fordítás is, ugyanis az eredeti szavak mind a héberben, mind a görögben a ruach, illetve a nefes, mind a kettő eredetileg lélegzetről beszél. Szél, a pneumának, illetve a ruachnak a jelentése az, hogy szél, levegő, lélegzet, ami a régi magyarban kával volt írva, tehát lélegzet. Ezért a lélek szó a pneumára vagy a ruachra az helyesebb. Ezek jogos érvek. De még mindig ott van a probléma, hogy ha nem teszünk ilyen különbséget, mert nem tetszik a szellem szó, akkor mondjon valaki egy jobb szót. Tegyen valaki egy jobb javaslatot arra, hogy hogyan tegyünk különbséget e között a két szó között, ami között az eredeti nyelvek különbséget tesznek, olyannyira, hogy néhány helyen szembeállítják ezt a két szót. Tehát nem lehet összemosni, mert akkor nem fogjuk megérteni, hogy mit mond. Én nem akarom a Biblia fordítást megreformálni, én továbbra is szeretem ezt a kifejezést, a lelket használni, de most erre a tanulmányra kivételesen különbséget fogok tenni a két szó között, és ott, ahol pneumát vagy ruahot mond, ott szellemet fogok mondani, és ott, ahol nefest vagy pszühét mond, ott lélek, a lélek szót fogom használni. Jó? Nem mondom, hogy ez most egy általános érvényű változtatás kell, hogy legyen a szóhasználatunkban, de ahhoz, hogy megértsük, hogy mit jelentenek ezek a szavak és mit mond a Biblia, most ezen tanulmány erejéig meg fogom tenni ezt a különbségtételt. Mert azt gondolom, hogy nem az a legfontosabb, hogy megtaláljuk a helyes kifejezést, és hogy mindig azt a helyes kifejezést használjuk, hanem hogy értsük, hogy mit mond, és abból a gyakorlati tanulságokat helyesen tudjuk leszűrni. Talán valaki azt mondja erre, hogy ez csak szavakon lovagolás. Most mi a csodát nyelvészkedünk itt, van nekünk jobb dolgunk, meg van sok olyan téma, ami gyakorlatibb, de azért szeretnék felvetni néhány kérdést. Ugye ezt már említettem, hogy a Biblia több helyen is írja például Galata 5.25-ben, hogy hogyan lehet lélekben járni, amihol a pneuma szó szerepel. Vagyis hogyan lehet szellemben járni. És azt mondja, hogy ha szellemben jártok, akkor a test kívánságát nem viszitek véghez. Vagyis ez a győzelmes élet titka. Tehát akkor érdemes meggondolni, hogy ha különbség van a szellem és a lélek között, akkor lehetséges, hogy azért nem tudunk szellemben járni, mert lélekben járunk. Ami egy negatív dolog. Ugye ez a pszichikos szó, ezt sok helyen érzékinek vagy testinek fordítja a Biblia. Következő pont, ugye, amit szintén felolvastam egy Tesszalonikiusi 5.23-ból, ahol különveszi ezt a három dolgot, és azt mondja, hogy az Isten szentelje meg a ti egész valótokat, szellemeteket, lelketeket és testeteket. Tehát, hogyha nem tudom, hogy ezen a három dologban meg kell szentelődnöm, akkor hogy történik ez? Mi mindent foglal magába a teljes megszentelődés? Egy másik ige, Róma 8.16, ugye azt mondja, hogy az Isten lelke bizonyságot tesz a mi lelkünkkel, mind a két helyen a pneuma szó áll. Vagyis úgy kellene fordítani, hogy a mi szellemünkkel tesz bizonyságot, az Isten szelleme. Tehát nem a lelkünknek tesz bizonyságot, hanem a szellemünknek. Nagyon szorosan kapcsolódik ez ahhoz a kérdéshez, hogy honnan lehet bizonyosságunk arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Sokakban ez komoly kérdés. Sokan küzdenek azzal, hogy nem tudják elhinni azt, hogy ők tényleg Isten gyermekei. Mindig kételyeik vannak. Ez is ide vezethető vissza, hogy nem értjük azt, hogy hogyan tesz Isten lelke bizonyságot bennünk. Egy másik komoly kérdés, amit szintén felolvastam 1 Korintus 2-ből, ami azt mondja, hogy az érzéki, vagyis a lelki ember nem képes arra, hogy megértse Isten gondolatait, csak a szellemi, vagyis a pneumatikusz ember. És ez már itt igencsak élessé teszi a kérdés, hogy mi is a lélek, és mi a szellem. Hogy tudjuk Istennek a gondolatait megérteni? Ez egy nagyon gyakorlati kérdés. Hogyha ezek az igék valaki számára nem okoznak gondot vagy fejtörést, akkor nem szükséges, hogy ezt a tanulmányt végigkövesse. De hogyha bárkinek is ezek a gyakorlati kérdések gondot okoznak, akkor lehet, hogy érdemes kutatni ezt a témát, mert lehet, hogy fogunk válaszokat találni. Szeretnék most rátérni a bibliai antropológiára. Ez már nem jól hangzik ez a szó, olyan túl tudományosnak tűnik, de valójában csak annyit jelent, hogy az ember felépítésének tanulmányozása a Biblia alapján. Hogyan épül fel az ember? Ez most egy nagyon alapvető dolognak tűnik, de lehet, hogy mégse olyan magától értetődő, mint gondoljuk. Először is szeretnék két elképzelést felvázolni, ami a legnépszerűbb elképzelés a keresztény világban, ez a kettő. Az egyik, ez a hármas felosztás, az embernek a hármas tagolása. A legtöbb keresztény ezt az elgondolást tartja. Tudnék, hogy az ember három részből áll, testből, lélekből és szellemből. És ezt egy ilyen koncentrikus körökkel szokták ábrázolni. Kívül van a test, azon, ami a fizikai részünk, az érzékszerveink, aztán azon belül van a lélek, ugye ez a psziché, amiben benne van az érzelem, az értelem, az akarat, amivel általában a pszichológia is foglalkozik, és legbelül van még egy belső lényünk, a szellem, ami tulajdonképpen a valódi énünk, az identitásunk, körülbelül Dióhéjban ez a megközelítés. Tehát ez az embernek a hármas felosztása, és ezzel szemben van egy másik megközelítés, amit már kevesebben tartanak így, például adventisták, vagy Jehova tanúi, és talán még egy-két csoport. Ez az a bizonyos kettes felosztás. Tudnélik, hogy van egy testünk, ami a fizikai részünk, és van egy szellemünk, angol fordításban ez következetesebben kijön, ott nem azt mondják, hogy lelkünk van, hanem szellemünk van, ami életenergia vagy lehelet. Tehát ez az az éltető erő, amit Isten bele lehet az emberbe. Erre van egy jó hasonlat, ez a villanykörte hasonlat, a test a villanykörte, a szellem az pedig az áram, ami keresztül fut a villanykörtén. És hogyha ez a kettő találkozik, akkor létrejön a lélek, ami tulajdonképpen nem egy tényleges részünk, hanem az egész élőlényt nevezi így a Biblia, vagy az életfunkciókra utal. Mint ahogy a fény sem egy tényleges része a villanykörtének, meg az áramnak, hanem egy, a kettőnek egy közös tevékenysége. Tehát ez a két variáció van a keresztény világban, ami elterjedt, de az a kérdés, hogy mit mond a Biblia? Tehát én most nem ezeket fogom tanulmányozni, hanem a Bibliát fogjuk megvizsgálni, hogy mit tanít. De azt olvassuk, az első igevers, ami beszél arról, hogy hogyan épül fel az ember, az rögtön a teremtésnél található. Egy Mózes második fejezetében a hetedik vers ezt mondja. Ekkor megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lélekké. Tehát ez az igevers az, ami első ízben beszél az embernek a felépítéséről. Azt mondja, hogy Isten vette a föld porát, ami a testünk, ebbe bele lehelte az élet leheletét, amit majd meg fogunk látni, hogy ez a szellem, a ruach, és így lett az ember élő lélekké, vagy más fordítások úgy adják ezt, hogy élő lényé. Majd ezt is meg fogjuk látni, hogy ez a kettő, ez váltó fogalom a héber ószövetségben. Tehát a Bibliánban az ember alapképlete, amit 1 Mózes 2.7-ből olvasunk, az az, hogy a föld pora plusz az élet lehelete, vagyis a szellem, az egyenlő az élő lélekkel, vagyis az élő lényen. Így lett az ember élő lélekké. Hogyha ezt ábrázolni akarom, akkor azt mondanám, hogy a testben benne van a szellem, és ez a kettő együtt, amikor együtt van, akkor ez így együtt a lélek. Sajnos ezt elfelejtettem kiírni, ezt az igét. Jakab azt írja, hogy amint halott a test lélek nélkül, ugye így olvassuk, de ott megint a pneuma van, tehát szellem nélkül, hasonlóképpen a hit is halott cselekedetek nélkül. Tehát, hogyha a testből elveszed az élet leheletét, a szellemet, akkor egy holt testet kapsz. Akkor nincsen élő lélek, hanem csak egy holt test. Ezt a modellt fogjuk most megvizsgálni, a következő igéken keresztül. Itt a Biblia egy másik szót használ a leheletre, nem a ruach szót, de meg fogom mutatni, hogy ez a két szó körülbelül csereszavatos, tehát váltó fogalom. Most csak elhiszitek nekem első ízben, de utána megmutatom a következő igékből. Ugye ezt olvassuk 1 Mózes 2.7-ben, ekkor megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét, itt az a héber szó, ami áll, ez a nesámá, lehet az orrába, élet az ember élő lélekké, itt a nefes szó áll, aminek a görög megfelelő a pszühé. Hogy kezded a nesámá? 1 Mózes 7.15-ben, és a 22. versben ezt mondja, az állatokról, amiket Noé felvitt a bárkára. 2-2 ment be Noéhoz a bárkába, minden testből, amelyben életnek szelleme volt, itt a ruach szó áll, itt ezeket a fordításokat már pontosítottam. Tehát az új, a revidált Károliból idézem, de ott, ahol az eredetiben ruach áll, ott szellemet írtam, ahol nefes áll, ott lelket írtam, csak azért, hogy tudjuk követni. Jó, tehát azt mondja, hogy ez a testben életnek szelleme van. És a 22. vers megint azt mondja, hogy a szárazföldön élők közül mindaz elpusztult, aminek az orrában élet szellemének lehelete volt. Itt mind a két szó szerepel, a ruach is, és a nesáma is. És azt mondja, hogy ez van az orrában. Hát ugyanaz, mint amit kezdetben Isten bele lehet az emberbe, és úgy tűnik, hogy nem csak az emberben, hanem az állatokban is ugyanez az élet szelleme van. Majd erre fogunk még egy pár igét nézni, főleg példabeszédekből, hogy ugyanaz az élet szelleme van az állatokban is. Minden esetre azt látjuk, hogy ez orrában van az élet szelleme is, tehát ez a kettő a héberben váltó fogalommá válik, ez a nesáma meg a ruach. A nesáma az inkább a leheletre vonatkozik, a tényleges leheletre, a ruach pedig majd, amint meg fogjuk látni, az inkább az embernek az a belső része, ami nem pusztán a lélegzésre vonatkozik, az a fizikai cselekvés, hanem valami tényleges dolog. Ezt fogjuk majd megnézni a következőkben. Még van itt egy ige, ami arról beszél, hogy Isten visszavonná magához szellemét és leheletét, akkor egyszerre kimúlna minden test. Hát ezt lehet úgy is érteni, hogy ez két különböző dolog, meg úgy is érteni, hogy ez egy gondolatritmus. A szellem, meg a lélek. Jobb 27.3. Itt viszont már egyértelműen gondolatritmus szerepel. Tehát ugyanazt mondja kétszer, csak más szavakkal. Hogy mindaddig, amíg leheletem, a nesáma, bennem van, és Isten szelleme van az orromban. Ugye ez az orr dolog, ez nagyon fura, hogy hogyan ide, de hát úgy jön ide, hogy az Isten az élet leheletét lehet az orrába, ott a nesáma van, és Jób 27.3-ban pedig azt mondja, hogy az Isten szelleme, a ruach van az orrában. Tehát ezért mondom, hogy ez a két szó gyakorlatilag egymással csereszavatos, váltó fogalom a kettő. Egyébként a nesáma szót ezt nagyon kevésszer használja az Ószövetség 20-valahány alkalommal, ellentétben ruachal, amit több százszor használ. Tehát nem kell annyi mindent megígyezni. Tehát ez a valami, ez az élet lehellete, vagy az élet szelleme az, amit Isten kezdetben az ember orrába lehelt. Na most a következőkben azt fogjuk megnézni, hogy mi is ez az élet szelleme. Egyesek azt mondják, hogy az élet szelleme, ez maga az Isten lelke. De van néhány ige, ami azt mutatja, hogy ez nem így van. Például Prédikátor 3. fejezetében 19.-21. vers. Pontosítva olvasom, a ruach helyett szellemet írtam. Az emberek fiainak sorsa hasonló az oktalan állat sorsához, ugyanúgy végzik. Épp úgy meghal az egyik, mint a másik. És ugyanaz az éltető szellem, vagyis ruach van mindegyikben, az embernek pedig nincs nagyobb méltósága az oktalan állatoknál, mert minden hiába valóság. Mindegyik ugyanarra a helyre kerül, mindegyik porból való, és mindegyik porrá lesz. Vajon ki tudhatja, hogy az ember szelleme, vagyis a ruach, fölfelé száll-e, és az oktalan állat szelleme, vagyis a ruach, a föld alá jut-e? Hát ebből az igéből nem lehet azt a következtetést levonni, hogy az ember szelleme az fölfelé száll, az oktalan állat szellem pedig lefelé, de azt igen, hogy az embernek és az állatnak is van szelleme. Látjátok? Azt mondja, hogy ugyanaz az éltető szellem van mindegyikben az emberben, és az állatban is. Tehát, hogyha ez a szellem, ez Istennek a szelleme, a Szent Lélek, az állatokban van Szent Lélek. Nyilván nem. Tehát ez senki nem gondolja így. Viszont azt mondja Prédikátor könyve, hogy az emberben is, az állatban is ugyanaz az éltető szellem van. Tehát van egy olyan része az embereknek és az állatoknak is, ami hasonló. Zakariás 12.1 azt mondja, így szól az Úr, aki az egeket kifeszítette, a földnek alapot vetett, és az emberbe szellemet alkotott. Vagy ha még pontosabban fordítanám, azt mondanám, hogy formált. Ugyanaz a szó áll itt, mint amikor az embert megformálta a föld porából. Tehát az emberbe szellemet formált. Az Isten szellemét formálta valaki? Az alkotva lett? Teremtve lett? Nem, nyilván. Az ember szellemét Isten formálta. Az nem pusztán, az nem az ő szelleme, az az embernek a szelleme, amit Isten alkotott. Egy teremtett dolog, valami. És azt szűrhetjük le ezekből az igékből, hogy az embereknek és az állatoknak is saját szellemük van. Ezek az igék arra engednek következtetni, főleg a Prédikátor könyve, hogy a szellem az csupán egy életenergia. Ugye az emberben is van az életenergia, az állatban is van az életenergia. Ugyanaz az energia, Isten majd magához veszi, az kész. Vége. De van néhány ige, ami azt mutatja, hogy a szellem az nem csak egy életenergia. Például Ezékiel könyve, 36. fejezet, 26. vers. Szintén pontosítva olvasom. Új szívet adok nektek, és új szellemet, vagyis ruach, adok belétek. Elveszem testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Hasonlóképpen Zsoltárok könyve ugyanilyen értelemben beszél erről. Zsoltárok 51.12. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős szellemet újítsd meg bennem. Hogyha ez a szellem, ez csupán egy életenergia lenne, akkor mi szükség van arra, hogy Isten újat adjon nekünk? Mert azt mondja, hogy új szellemet adok belétek. Tehát, hogyha ez csak egy energia, akkor nem új kell, hanem mit tudom én, felkapcsolni a kapcsolót, hogy jobb legyen. De azt mondja, hogy ő újat ad belénk. És megint egy gondolatritmus látunk itt, azt mondja, hogy új szívet adok nektek, és új szellemet adok belétek. Ez a két szó a Bibliában, a szív és a szellem, ez váltó fogalom. Tehát ugyanúgy, ahogy a szív, az a testünknek a közepén a vért pumpálja, és az egész életünket fenntartja, ugyanúgy a szellem is a lényünknek a közepén, az a legbelsőbb része. És ezért váltó fogalom a szív a szellemre. És azt mondja, hogy ezt új szívet adok nektek. Elveszem testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Tehát valami úgy tűnik, hogy ott a szívben rossz ebből az igéből. A kőszív az nem működik. Nem jól működik. Hús szívre van szükségünk, ami tudja pumpálni a vért. Ami működőképes. És ezzel állítja párhuzamba azt, hogy új szellemet adok belétek. Tehát egy új szellemre van szükségünk. Miért? Mert a régi, ami bennünk van, az az emberi szellem, az meg van romolva. Példabeszédek 20-27 szintén ezt mondja, ilyen értelemben használja, azt mondja, hogy az ember szelleme az Úr mécsese, amely megvizsgálja belsőjének minden rejtekét. Van egy nagyon hasonló igevers, igazából Pál apostol innen idéz, 1 Korintus 2-ben, ami szinte ugyanezt mondja, hogy az ember dolgait sem vizsgálja senki, csak az ember szelleme, ami benne van. Így van, ez a második része, de az első felét azt példabeszédekből idézi Pál, de akkor azt mondja, hogy az ember szelleme. Itt nem Isten szelleméről beszél. Ez világos Pál apostol idézetéből, mert ő különbséget tesz. Az ember dolgait az ember szellemi vizsgálja, ami benne van, az Isten dolgait pedig az Isten szellemi vizsgálja, ami meg nyilván az övé. Tehát ez is azt mutatja, hogy az ember szelleme az nem pusztán egy életenergia, hanem valami benne, valamiről azt mondja, hogy vizsgál, aminek meg kell újulnia. Azt mondja, hogy ugye szívvel vonja párhuzamban, ami lehet tiszta, vagy lehet tisztátalan. Megromlott. Tehát nem pusztán életenergia. Az új szövetség már sokkal világosabb képet ad erről a fogalomról, csak szemezgetni fogok néhány igét, amik rávilágítanak arra, hogy mi mindent foglal magába az embernek a szelleme. Róma 7-ből a 22. verset olvasom, ahol Pál, ugye itt nem nevezi szellemnek, de beszél arról, hogy van egy belső emberünk. Azt mondja, hogy gyönyörűségemet lelem ugyanis az Isten törvényében, a belső embernek megfelelően, ezt a Csia fordításból idéztem, fogok majd még néhány ige verset idézni belőle, ahol találó a fordítás. Tehát azt mondja, hogy a belső embernek megfelelően gyönyörködök, gyönyörűségemet lelem az Isten törvényében. Tehát van egy belső ember. Mi az, hogy belső ember? Én azt gondolom, itt a szellemről beszél, de majd meglátjuk a több igéből is. 1 Korintus 2.11, amit említettem is, azt mondja, szintén a Csia fordításból idézem, mert ugyan melyik ember ismeri az ember dolgait, ha nem az ember szelleme, a pneuma. Tehát az ember szelleme, vagyis a pneuma, amely benne lakik. Tehát itt azt mondja, hogy az embernek van egy belső világa, ami ismeri az embernek a gondolatait. Aztán a következő, 1 Korintus 6.17, azt mutatja, hogy az Istennel egyesülő részünk ez a szellem, aki pedig az Úrral egyesül egy szellem ő vele. Megint a pneuma szót használja, nem a nefest, vagy görögben a pszühét. Köszönöm. Tehát aki az Úrral egyesül egy szellem ő vele, és Jézus ugyanezt mondja, hogy ugyanerről beszél János 3.6-ban, a Nikodémussal folytatott beszédében, amikor arról beszél, hogy szellemtől kell születnetek, hogy újonnan kell születnetek, és mond egy nagyon érdekes dolgot, ami húsból született, az hús. Ami testtől született, az test. De az eredetiben hús áll, erre majd a következő órán beszélünk, hogy mi az, hogy hús. És ami szellemből született, az szellem. Tehát amikor Isten szellemétől születünk, akkor válunk szellemi természetűvé. Pneumatikosszá. Tehát az a részünk, ami Istennel egyesül, és ami újjá születik, az a szellemünk. Ez nagyon fontos. Majd a végén visszatérek rá, hogy miért. István megkövezésekor, Apcsa 7.59-ben azt olvassuk, mi alatt Istvánt megkövezték, ő így imádkozott, Uram Jézus, vedd magadhoz szellememet. Tehát megint azt látjuk, hogy nem a lelkét, nem a testét, hanem a szellemét vette magához Isten. Tehát Isten megőrzi a mi személyazonosságunkat, a legbelsőbb lényünket, ezért tud bennünket feltámasztani, mert ő megőrzi azt. Szeretnék rátérni itt a lélekre. Tehát ez a másik szó, ami a héberben nefes, görögben szühé. Megint visszatérek ide az alapigénkre, 1 Mózes 2.7. Azt mondja, hogy ekkor megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelt az orrába, így lett az ember élő lélekké, vagyis egy nefessé. A héber ószövetség a legtöbbször ezt a szót, vagy ha nem is a legtöbbször, de nagyon-nagyon sokszor olyan értelemben használja, hogy valaki, vagy egy személy. Tehát az egész emberre érti. Nem tudom most az összes példát felhozni, mert több tucat ilyen példa van. Csak egy tipikus példát, 1 Mózes 46.18-ból, ezek Zilpá fiaik itt Lábán adott Leának, a leányának. Ezt a 16 lelket szülte Jákobnak. Ti tudtok, hogy, tudjátok, hogyan kell lelket szülni? A nők, illetve az édesanyák tudják. Nem egy különösen megerőltető dolog lelket szülni. Már úgy értem, hogy nem kell hozzá különösebb tudás vagy ismeret. Tehát a lélek egyértelmű. Ugyanúgy, mint hogy a magyarban használjuk, hogy mit tudom én, ez egy 900 lelkes falu. Ugye? Vagy mennyi egy városnak a lélek száma. Igaz? Ezt mindenki tudja, hogy itt nem valami elvon dologról beszélünk, hanem arról, hogy az egy személy. Hány ember lakik ott? Nem a gondolataikra gondolunk, amikor ezt a szót mondjuk, nem az érzéseikre, hanem az egész emberre gondolunk. És a Biblia is, az Ószövetség használja én értelemben a lelket. Ami teljesen logikus, mert azt mondja, hogy így lett az ember élő lélekké. Tehát egy élő, mozgó, lélegző valaki. Ez a lélek, vagyis a nefes. Ellentétben a szellemmel, ami egy belső részünk. Egy másik igében, 3 Mózes 7.27-ben így fordítja a Bibliánk is, hogy embernek fordítja, azt mondja, hogy aki megeszik valamiféle vért, azt az embert ki kell gyomlálni népe közül. Tehát az ember szó helyén a héberben a nefes szó áll. Tehát azt a lelket ki kell gyomlálni a népe közül. Világosan értjük, hogy itt az egész emberről van szó. De nem csak az emberre mondja ezt, hanem az állatokra is. Emberre is, állatra is. Amikor arról beszél 2 Mózes 21-ben, már nem olvasom fel, mert kicsit haladni szeretnék, nem akarom elhúzni, arról beszél, hogyha valamilyen szerencsétlenség történik, valaki egy terhes nőnek a hasába rúg és elvetél, hogyha nem történik semmi baj, akkor csak fizetnie kell, de hogyha valami baj történik a gyerekkel, és elvetél az asszony, akkor azt mondja, hogy ha halálos a szerencsétlenség, akkor életet kell adni az életért. És az a szó, ami itt szerepel, az a nefes. Nefest kell adni a nefesért, vagyis lelket kell adni a lélekért. Nem szellemet, hanem lelket. Itt ebben a vonatkozásban az élettel fordították a fordítók, ami szerintem egy elég jó fordítás. Majd kitérek erre is, hogy miért. De nem csak az emberi életre vonatkozik ez, hanem akár az állatira is. 3 Mózes 24:18-ban szintén egy hasonló ilyen jogi törvény, ha valamilyen állatot ütnek agyon. Ha pedig valakinek állatát üti agyon, fizesse meg azt. Állatot állatért. Így fordította, de megint csak nem szerepel az állat szó. A nefes szó szerepel itt. Tehát tulajdonképpen ugyanazt mondja, mint a 2 Mózes 21-ben. Lelket, lélekért. Csak az egyik emberre vonatkozik, a másik pedig állatra. Az egész állatra. Az egész emberre. Tehát az egész élő lényre. Ezért is mondtam, hogy az élő lény az szerintem egy nagyon jó fordítás. Viszont szerepel az Ószövetségben már egy másik megközelítése is a léleknek, különösen Zsoltárok és példabeszédek könyvében. Csak egyet fogok felolvasni, ahol halmozottan szerepel az ige. Ezt mindnyájan jól ismerjük, 42. Zsoltár. 2-tól 6. versig olvasom. Amint a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy vágyik utánad a lelkem, nefes mindenhol, a lélek helyett nefes áll. Úgy vágyik utánad a lelkem, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Éjjel is nappal könnyhullatáson volt a kenyerem, mikor minden nap azt mondták nekem, hol van a te Istened? Amikor kiöntöm lelkemet, ezekről emlékezem. Milyen nagy csoportban vonultam azelőtt is, milyen hangos ujjongással és háladással vezettem az ünneplő sokaságot Isten házáig. Miért csüggetsz el lelkem? Miért nyugtalankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Tehát itt, ebben az ige szakaszban és sok más Zsoltárban is olyan értelemben beszél a lélekről, a nefesről, mint ami az emberben van, ami vágyódik, ami szomjazik. Hát ez is a vágyódás kifejezése. Azt mondjuk, mit kiöntök. Hogy itt az érzésekről, a gondolatokról beszél. Hogyha olvassuk tovább, akkor azt mondjuk, hogy ezekről emlékezem. Tehát amikor kiöntöm a lelkemet, akkor emlékezem. Vagyis jönnek vissza a gondolatok a fejembe. Nyilván ezekhez érzések társulnak. Tehát ezért van az, hogy ott a 3-as felosztásban, amit említettem, sokan a lélekhez sorolják az érzelmet, a gondolatokat és az akaratot, vagy a vágyakat. Ezeket a dolgokat az érzelmek, vagy a lélekhez sorolják, ugyanis ez a megközelítés is szerepel a Bibliában, a Zsoltárok könyvében különösen, és a példabeszédek könyvében is. Ugye azt is olvasjuk, hogy el is tud csüggedni, meg nyugtalankodni tud a lélek. Tehát ezek olyan érzések, amiket átél az ember. Egy tudatállapot. De szeretnék rátérni egy olyan pontra a Bibliában, ami ezt az egészet egy olyan megvilágításba helyezi, ami érthetővé teszi nem csak az újszövetségi dolgokat, hanem az új szövetséget is. 3 Mózes 17-ben, 11.-14. versben azt olvassuk, mert a test élete, a nefes, tehát a lélek, a vérben van. Én pedig az oltára adtam azt nektek, hogy engesztelésű legyen a ti életetekért, megint csak a nefes szó szerepel itt, vagyis a lelketekért, mert a vér szerez engesztelést a lélek, itt jól fordították a nefest, a lélek számára. 14. vers. Szintén ugyanezt mondja, többször kihangsúlyozza. mert minden test élete, a nefes, a benne levő vérben van. Azért mondtam Izrael fiainak, semmiféle testnek a vérét meg ne egyétek, mert minden test élete, a nefes, a vérében van. Aki megeszi, ki kell írtani. Én nagyon sokat gondolkodtam ezen az igeversen, mert Zsoltárok könyvét, vagy Példabeszédek könyvét, vagy Prédikátor könyvét emberek írták. Ezt is emberek írták, de az Dávidnak a gondolata volt, Salamonnak a gondolata volt, Jobbnak a gondolata volt, amiket olvastunk, ahogyan ők értették a dolgokat. Lehet vele vitatkozni, hogy lehet, hogy nem pontos teljesen, de ez itt Istennek a kijelentése. És Isten azt mondja, hogy a test élete vagy, és a testnek a lelke az a vérben van. És ez egy nagyon-nagyon elgondolkodtató kijelentés, mert azt mondja, hogy a test nem függet, vagy elnézést, a lélek nem független a testtől. Ugye a vér az egy testi dolog. A vér egy nagyon-nagyon érdekes dolog a testben. Bármilyen dolgot teszünk, vagy bármilyen hatás ér bennünket, az a vérünkben tükröződni fog. Ha megeszünk valamit, ha iszunk valamit, az rögtön a vérünkben tükröződik. Hogyha bizonyos érzések töltenek el bennünket, akkor azonnal a vérünkön keresztül hormonok sokasága árad szét a testünk különböző pontjain. Ha fájdalmat érzünk, akkor is, nyilván az idegrendszeren keresztül is érzékeli az ember, de a vér közvetíti a testnek az életét a különböző pontjaiba, és egy visszacsatolást is ad. Hát azt érthetjük meg ebből az igéből, hogy a lelkünk, az, ez a lélek, amiről azt olvastuk, hogy ez magában foglalja az egész lényünket, az életünket, az érzelmeket, a gondolatokat, a vágyakat, mindent, az azt mondja, hogy ez szoros összefüggésben van a testtel. De azt mondja, hogy a test élete, vagyis a lelke, az a vérben van. És ez a kulcs az új szövetség megértéséhez is, hogy a test szoros összefüggésben van a lélekkel. A lélek nem tud a testtől függetlenül működni. Tehát ebből a képletből is látszik az, köszönöm, hogy megemlítetted, hogy az az élő lélek, az test plusz szellem. Az nem független a testtől. És ezt azért hangsúlyozom, lehet, hogy most látszólag szócséplésnek tűnik, de ez nagyon-nagyon fontos, és majd erre ki fogok térni most is részben, de majd a következő alkalommal, hogy ez miért olyan nagyon-nagyon fontos, és miért vezet nagyon sok keresztény életében kudarcokhoz az, hogy ezt nem veszi figyelembe. De szeretnék rátérni néhány ilyen igére, és majd ezeken keresztül szeretném jobban megmagyarázni azt, hogy mit is jelent ez a lélek. Vissza szeretnék térni azokra a kínos igeversekre, ahol láthatóan küzdenek a fordítások azzal, hogy hogy is kéne ezt jól lefordítani. Mert szembeállítja az apostol a lelkit a szellemivel. És ezért van az, hogy sok fordítás a lelkit, vagyis a pszichikoszt testinek fordítja, vagy érzékinek, mert a lélek nem független a testtől. Szeretnék visszatérni 1 Korintus 2:14-15-re. Ezt a Csia fordításból idézem, ami különbséget tesz. Lelki ember azonban nem fogadja el Isten szellemének dolgait, mert azok ostobaságok neki. Sőt, fel sem ismerheti őket, mert azok csak szellemileg vizsgálhatók ki. A szellemi ember mindent kivizsgál, ő maga azonban senki vizsgálata alá nem esik. Ugye ez a megkivizsgál vagy megítél, ez ugyanaz. Tehát azt mondja ez igen, hogy a lelki, vagyis a pszichikosz ember olyan, aki még nem született újjá a szellemében. Mert aki újjá született a szellemében, a szellem. Ugye Jézus azt mondja, aki szellemtől született, szellem az. Tehát ebből tudhatjuk azt, hogy aki még nem született újjá szellemében, az csak lelki. Az pszichikosz. Ezzel áll szemben az, hogy szellemi. Lehet, hogy most némelyikben zavarva mindig megszólta, hogy lelki ember, most egy picit próbáljunk elvonatkoztatni. Jó, amit lelki embernek gondoltunk eddig, az a szellemi ember. És azt mondja, hogy ez a lelki ember, ez a pszichikosz, ez nem tudja megérteni az Isten dolgait, mert nem született újjá szellemében, ellenben a szellemi ember az igen. Miért nem tudja megérteni a lelki ember az Isten dolgait? Mit értünk az alatt, hogy testi? nem újult meg a szelleme, és ezért az erőforrásaiban nem szerepel az, ami egy szellemi embernek. Tehát ő neki mi van az erőforrásaiban? Egy bűnös, önző természet. Mind a két oldalon, a testi oldalon is, és a szellemi oldalon is. Mert ugye a léleknek nincsen külön természete, ez nagyon fontos. A léleknek nincsen egy külön természete, az nem egy harmadik önálló részünk, hanem csak a testnek és a szellemnek az összessége. Tehát nincsen külön lelki természet. Van testi természet, és van szellemi természet. Egy lelki embernek, egy pszichikos embernek a testi természete is bűnös, bukott, elesett, gyenge, gyarló, és a szellemi természete is bűnös, önző, Istentől idegen. Annak meg kell újulnia ahhoz, hogy szellemi módon tudjon viselkedni. Ezért mondja Ezékiel 36-ban, hogy elveszem a testetekből a kőszívet, új szívet adok nektek, új szellemet adok belétek. A másik ige, 1 Korintus 15:44-45-ben, azt mondja, hogy szintén a Csia fordításból idézem, azt mondja, elvetnek lelki, vagyis a pszichikos testet, feltámad szellemi test. Ha van lelki test, van szellemi test is. Így is van megírva, lett az első ember Ádám élő lélekké. Az utolsó Ádám ellenben megelevenítő szellemmé. Tehát ez az igen nem arról beszél, hogy az embereknek a teste az úgymond érzéki és mindenféle szexuális kívánsággal van tele. Nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy ahogy az ember megszületik, és egy lélekként funkcionál, és van egy teste, az csak egy lelki test. Abban nincsen újjászületve a szellem, mert nincsen még egy új szellem, ami tudná azt normális módon, eredeti terv szerint működtetni. Itt nem elsősorban a lélekről beszél, hanem figyelj meg, itt a testről beszél. Azt mondja, hogy lelki test. Ez a test, amivel mi a világra jövünk, ez egy olyan test, amiben az elődeinknek az élete a genetika által, illetve a saját életünk is, a szokásaink által már egy mély barázdát húztak, ami a bűnben tartja az embert. Bűnös hajlamok, bűnös szokások, ezek jellemzik ezt a lelki testet, ami egy természetes dolog. Nem kell különösebb dolgot tenni érte. De azt mondja Pál, hogy van egy szellemi test is, egy olyan test, amiben már nincs meg ez a romlás, a bűnnek ez a romlása. Annak nincsen ilyen terhe, és azt mondja, hogy az utolsó Ádám egy ilyen szellemmé lett, egy megelevenítő szellemmé. Szeretnék rátérni vissza erre a hármas felosztásra. Ha ezt olvassuk, még egyszer felolvasom ezt az igét, 1 Tesszalonika 5:23-ból, szintén a Csia fordításból olvasom. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek. Fedhetetlenül őriztessék Urunknak, a felkent Jézusnak megérkezésére. Tehát azt láttuk az előzőekben, hogy a lélek az nem egy különálló részünk, hanem a test és a szellem kölcsönhatása. Az egész életünk. Viszont mindaz, ami történik velünk, amit teszünk, amit gondolunk, amit érzünk, az mind a lelkünkben történik. Tehát a lélek az magában foglal minden emberi tevékenységet. Az egész életünket magába foglalja. Ezért fordítja néhány helyen a Biblia életnek a lelket, főleg az Ószövetségben. És hogyha visszatérünk erre az igére, hogy meg kell szentelődnie az egész valunknak, szellemünknek, lelkünknek, testünknek, akkor azt látjuk, hogy ez a megszentelés, ez nem pusztán egy elvont dolog. Nem egy láthatatlan dolog, mint a szellemi. Ugye a szellemi részünk az nem látható. Az anyagtalan. Ezt nem lehet megmérni. De nem is csak testi a megszentelés. Nem egy fizikai dolog csupán, hogy most akkor az étkezési szokásaidat változtasd meg, vagy egyebeket, vagy ne olyan ruhát vegyél fel, hanem azt mondja, hogy a lelketeket is. A megszentelés az egész lényünkre, az egész életünkre kiterjed. A lelkünkben minden benne van. A gondolkodásunk, az érzéseink, az akaratunk, a vágyaink, minden. Az egész életünk, A dolgokhoz való hozzáállásunk, a kapcsolat, minden benne van a lélekben. Tehát ez itt, ez igaz, a teljes megszentelődésről szól. Na most a nagy kérdés az, hogy mi ebben az embernek a része. Mert ugye, hát azt mondja itt az ige, hogy az Isten szenteljen meg benneteket, hát akkor szenteljen. De nyilván van ebben az embernek is része, mert különben mindenkinek tökéletesen működne. És szeretnék ide visszatérni ez a képlethez, és feltenni azt a kérdést, hogy mi ennek az egésznek a gyakorlati tanulsága. És most csak néhányat fogok említeni, ugyanis majd ezt a következő alkalommal szeretném tovább kibontani. Mi ennek az egész témának a gyakorlati tanulsága? Most kimondottan csak arra a részére szeretnék kitérni, amiről beszéltünk, mégpedig a lélek és a szellem közötti különbségtételre. Először is, az ige szerint az, amit Isten megújít bennünk, az a szellemünk, nem a testünk, és nem a lelkünk. A testünkről azt mondja az ige 1 Jánosban, hogy az majd a teljes megváltás napján hasonlóvá leszünk ő hozzá, amikor eljön felhőkkel, és addig pedig tisztítsuk meg magunkat, amiként ő is tiszta. Tehát a testünk megváltása, a testünk megújítása az majd Jézus Krisztus eljövetelekor fog bekövetkezni. Isten nem a testünket újítja meg. Sehol nem olvasunk arról, hogy Isten újjá teremtené a lelkünket. Sőt, azt mondja, hogy újuljatok meg a ti gondolkodásotokban. Ti újuljatok meg. Azokon gondolkodjatok, stb. Ezt az embernek mondja, hogy ezt az embernek kell tenni. Nem azt mondja, hogy Isten majd megújítja a ti gondolkodásotokat, nem. Ti újuljatok meg benne. Meg ti vetkőzzétek le az új embert. Majd ezekre az igékre kitérünk a következő alkalommal. Tehát ez nagyon fontos tisztáznunk, hogy az Istennek a megújító csodája, az a természet feletti újjászületés, az a szellemünkre vonatkozik. Ő egy új szellemet ad nekünk, ami mellesleg mindenre elég, de ezt fontos tisztáznunk. Miért olyan fontos ez? Csak egy gyakorlati dolgot mondok, majd a következő alkalommal részletesebben is beszélünk róla. De van nagyon sokszor olyan, hogy különböző ingerek érnek bennünket kívülről, hatások érnek, vagy belülről eszembe jut egy gondolat, vagy feltör bennem egy érzés, és azt gondolja az ember, hogy ez ennek így kell lennie, vagy ez Istentől van. De ezek a dolgok ezek nem feltétlenül az új életből táplálkoznak. Mert az, ami velünk történik, a gondolataink, az érzéseink, a vágyaink, a hozzáállásunk a dolgokhoz, ezek mind a lélekhez tartoznak. Ez nem a szellemünk. Tehát az, hogy én valahogy érzek, ez nem biztos, hogy ha én haragot érzek, akkor az mindenképpen szent harag, vagy szent indulat. Vagy hogyha eszembe jut egy gondolat, az nem biztos, hogy Istentől jött. Az is lehet, hogy belülről jött, az is lehet, hogy kívülről az ördög kísért. Ez is előfordulhat. Nem biztos, hogy minden, amit átélünk, az a megújult életünkből fakad, a megújult szellemünkből fakad. Ez nagyon-nagyon fontos. És éppen ezért nem automatikus a keresztény élet. Következő pont, és ezt majd bővebben ki szeretném fejteni a következő alkalommal, hogy hol van akkor a küzdelemnek a helye? A keresztény küzdelemnek a helye az a testben van. Ugyanis igazából, hogyha komolyan vesszük ezt a képet, hogy az embernek két része van, a szellem és a test. Tulajdonképpen, hogyha a szellem megújul, akkor egyetlen probléma marad, és ez a test. Valójában ez az, ami a legtöbb nehézséget okozza a keresztények számára, a test. És ugye ez mit jelent, mi mindent foglal magába, és hogyan gyötör meg bennünket nap, mint nap, vagy gyötörhet meg bennünket nap, mint nap, ha nem szabályszerűen küzdünk, arról majd a következő alkalommal. Mert ez egy külön, egy egész órás téma. Minden esetre ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy a problémánk az a testünkben van. Nem az újjászületett szellemünkben. És majd a következő diában még ehhez szeretnék egy gondolatot fűzni. Viszont most egy másik nagyon gyakorlati kérdés, amit megérthetünk, hogy az Isten vezetése az nem az érzékszerveinken keresztül történik. Az esetek többségében, hogy Isten nem az 5 érzékszervünkön keresztül vezet bennünket, nem a testünkön, és még csak nem is a lelkünkön. Tehát az, hogyha van egy gondolatom, vagy van egy érzésem, az nem biztos, hogy az Istennek a vezetése. Mert az Isten, ami szellemünket újította meg, és ahogy olvastuk Róma levélből, Isten szelleme, ami szellemünkben tesz bizonyságot. És erre majd a következőben is ki fogok térni. Az Isten, ahogyan kommunikál velünk, a legtöbb esetben, az valahogy nagyon mélyen történik. Én azt mondanám most erre, hogy ez a lelkiismeret. Tehát az a részünk, ami Istennel egyesült, ami Istennel szabadon kapcsolatban van, és amin keresztül Isten szólni tud hozzánk. Többek között ezért probléma az, hogyha valaki a lelkiismeretét elnémítja, erről Pál beszél nagyon sokat, hogy akik nem tartották meg a jó lelkiismeretet, a hit dolgában hajútörés szenvedtek. Miért? Hogyan lehet elveszíteni az üdvösséget? A Biblia beszél a megbocsáthatatlan bűnről. Úgy, hogyha valaki a tiszta lelkiismeretet nem őrzi meg, mert a tiszta lelkiismeret az az Isten hangja a mi szellemünkben. Vagy inkább azt mondom, az Isten hangjának a csatornája bennünk. Hogyha a tiszta lelkiismeretet valaki elveti, akkor megfojtja az Isten hangját a szellemében. Ezért mondom azt, hogy az Isten vezetését azt elsősorban a lelkiismeretünkön keresztül kell, hogy várjuk. Nem minden gondolat van Istentől, ami eszünkbe jut. Nem minden vágy, ami megfogalmazódik bennünk, Istentől van. Mert ezt a részünket Isten nem újította meg. Származhatnak vágyak és gondolatok a testből is, ami nem lett megújítva. Ha Isten vezetését akarjuk követni, ha nem lelki módon akarunk járni, hanem szellemi módon akarunk járni, szellemben akarunk járni, akkor sokkal mélyebb szinten kell Isten vezetésére figyelnünk. Ez nem olyan, ami ki van plakátolva minden sarokra, amit az ember, ha csak él a világba, akkor észrevesz. Ezért fontos az, hogy az ember elcsendesedjen. Például, hogy félretegye a világ zaját, és figyeljen Istenre. Következő pont, hogy ígértem, szeretnék visszatérni erre a Róma levélbeli ígére, hogy az Isten szelleme bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt arra, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez egy másik nagyon gyakorlati dolog, amivel sok keresztény küzd. Tudnélik, hogy bizonytalanok abban, hogy ők most Isten elfogadta őket, hogy ők tényleg keresztények. Hogyha az életükben vannak olyan dolgok, amik nincsenek összhangban Istennel, akkor némelyek emiatt kétségbe esnek, hogy biztosan meg se tértek, és elkezdenek kételkedni. De az ige azt mondja, hogy az Isten bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt arra, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ezt a bizonyosságot, hogy Istenhez tartozunk, hogy Isten elfogadott bennünket, és szeret, és hogy mi is szeretjük őt, ezt nem a testünkben kell keresni, nem a viselkedésünkben, nem az érzéseinkben, nem a vágyainkban, a gondolatainkban, hanem valahol sokkal mélyebben, a szellemünkben. Abból, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, ezért fontos az, hogy a szellemünk az az identitásunk is. Tehát, ha én tudom, hogy a mennyi atya fia vagyok, a mennyi atyának a gyermeke vagyok, azért, mert ő megújította a szellemet, a szellemem az nem egy látható dolog. Pont ez a lényege. Senki nem tudja látni, kívülről nem mérhető, nincsen olyan műszer, ami ki tudná mutatni, hogy te újjászületett ember vagy-e. Ez csak is kizárólag Isten tudja, és te. Mert Isten szelleme szól hozzád a lelkiismereteden keresztül, és bizonyságot tesz arról, megerősítést ad neked arra, hogy Isten fia vagy, és nem csak arról, hogy Isten fia vagy, hanem minden másról is. Bizonyosságot, jóváhagyást, békességet ad, mélyen, belülről, olyan, ami megmagyarázhatatlan. Pál apostol azt mondja, hogy az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad. Ez nem egy olyan békesség, ami az embernek az értelméből fakad, amit meg lehetne észérvekkel magyarázni. Hogy hát igen, jó lesznek a dolgok, mert ez is ez fog történni. Nem, nem látod, hogy mi fog történni. Nem azért van békéd, mert te logikával kitalálod azt, hogy fogja Isten ezt a helyzetet megoldani. Vagy kitalálod logikával, hogy igen, ez az Istennek az útja, és békességed lesz benne. Nem, az Isten ad egy természet feletti békességet, egy jóváhagyást, egy bizonyságtételt ott valahol nagyon mélyen. És a győzelemről szeretnék még egy szót mondani. Visszatérnék ide. Ugye azt mondtam, hogy a test az nincs megújítva, de a szellemünk az igen. Na most egy szót szeretnék mondani Jézussal. Jézussal azt olvassuk, hogy ő testben jött el, és ő testben győzte le a bűnt. Tehát az, hogyha a mi szellemünk megújult, egy új szellemet kapunk Istentől, ez maga a győzelem kulcsa. Ebben minden benne van, ami a győzelmes élethez kell. Ahhoz, hogy valaki a bűn felett győzni tudjon, hogy Isten szerinti életet tudjon élni. Ebben az ajándékban minden benne van. Csak meg kell tanulnunk szabályszerűen küzdeni. Amiről szintén beszél az ige, és amiről majd a következő alkalommal részletesebben fogunk tanulmányozni. Ugyanis Jézus ebben a testben győzött. Ugyanolyan testben, mint amilyen nekünk is van. És ezért mi is győzhetünk az ő szellemével ebben a testben, egy megújult szellemmel. Befejezésül egy utolsó igét szeretnék olvasni. Kicsit pontosított fordításban olvasnám. Máté 26.41-ből. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jól lehet, a szellem kész, de a hús erőtlen. Igen, a Károlyban ez van, hogy test, de az eredetiben az szerepel, hogy hús. Miért használ két különböző szót? És azt mondja, hogy akik testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Például ez egy másik ige. Itt is az a szó áll, hogy akik húsban vannak. Hát, hogyha a hús az a test, az a fizikai test csupán, és te ebben a testben vagy, mert nem cserélte ki Isten a testedet, akkor nem lehetsz kedves Isten előtt. De ez majd a következő alkalommal. Hogy kerül ide a hús? Most akkor ez nem ugyanaz, mint a test, nem fogok rá válaszolni. Ez most egy költői kérdés, legyen mit gondolkodni, legyen mit tanulmányozni otthon. De azt mondja az ige, hogy a hús erőtlen. Van itt egy részünk, ami erőtlen, pedig a szellem kész. Tehát, hogyha már megújult valakinek a szelleme, akkor is van még egy gyenge pontja, és ez a hús. Ezt mondja Jézus. Igen? Hát innen fogjuk folytatni. A hústól.
Ez nem az a hús, amit megesznek az emberek.
A testhez köze van, de nem teljesen ugyanaz. Majd ebbe belemegyünk a következő alkalommal. Én mondom, ez egy külön, egy egész órás tanulmány, és talán akkor fogjuk tudni majd igazán értékelni ennek a témának a jelentőségét. De bízom benne, hogy így is van mint gondolkodni, és ha csak ennyit viszünk haza, hogy Istent keressük mélyen szívünkben, lelkiismeretünkre hallgatva, hogy a lelkiismeretünkben keresve az Isten hangját, és bízva abban, hogy igen, Isten egy új szellemet adott nekünk, és hogy megerősödünk abban, hogy mi újjá vagyunk születve, és ő minden segítséget megadott nekünk ezzel, ahhoz, hogy egy új életet élhessünk, akkor utána tovább léphetünk a hogyanra a következő alkalommal. Igen, hát hogyha most erre csak nagyon-nagyon röviden válaszolnék. Tehát amikor a szellemünk megújul, azzal nem kapunk új értelmet. Olyan értelemben, hogy nem leszünk mindentudók. Nem fogunk új memóriát kapni. Értitek? Tehát Isten nem írja felül a merev lemezt a fejünkben, értitek? Tehát, hogy nem írja felül az adatokat, amik itt tárolva vannak az agyunkban. Biztos tudjátok, akik tanultatok biológiát, ha nem, akkor elmondom. Az embernek a testében vannak olyan dolgok, amikben az életnek az eseményei tárolódnak, akár genetikailag, génekben, vagy az emlékezetben például, és ezek fizikai dolgok, nagyon-nagyon fizikai dolgok, majd erre a következő alkalommal szeretnék bővebben kitérni. De ezért van szükség az értelemben megújulni, mert az, hogy az én szellemem megújul, mert Isten egy új szellemet ad, egyesül az ő szellem az én szellememmel, ettől még az értelmem nem fog megújulni. Ettől még azok a memória blokkok, azok a sejtek, meg aminósavak, azok ugyanúgy fognak állni a fejemben. Ezért mondom, hogy a lélek nem függetleníthető a testtől. A lélek, ahogy az érzelmek, az értelem, az akarat, az nagyon is merít onnan azokból a testi lenyomatokból. Nem tudom, ez így érthető-e. És éppen ezért mondtam azt, hogy a test a legnagyobb akadály abban, hogy az új életet tudjuk élni. De majd erre részletesebben kitérnék, hogy miért. mert nehogy valaki oda jusson, hogy hát, hogy a testtel ekkora nagy probléma van, akkor nem tudom, gyötörni kell a testet, vagy mint ahogy a szerzetesek, hogy csapkodják magukat, meg egyéb ilyen dolgokat csinálnak. Nem ilyen értelem. De nem a testünket újítja meg, és nem is azokat az idegpályákat. Mindenünket megújít. Ez igaz, de az, hogy hogyan, ez itt a kérdés, hogy hogyan újítja meg.
Hát, hogyha én is alávetem magamat annak munkán, amit ő
végül. Na hát ez az, hogy nem egyről a kettőre menj, mert azoknak a pályának, azoknak egy új dologra kell beállnia. Tehát ezért fontosak például a szokások, az, hogy mit csinál az ember, hogy mit enged meg magának az ember, minek a teret az ember, mert azok a dolgok, amiknek teret enged az ember, azok mind ugyanúgy nyomot hagynak a testben. És ami a testben nyomot hagy, az olyan, mint egy kerékvájat. Ugye manapság már aszfaltotokon nem látszik, de el tudjuk képzelni, egy jó sáros úton végén megy egy kocsi, aztán utána még egy kocsi, és utána szépen kijárják az utat. Lesz egy mély gödör, úgyhogy egy idő után már máshol nem is lehet menni, csak abban a mély gödörben. És így működnek a testben is a dolgok. Tehát minél többet csinál valamit az ember, annál mélyebben ott vannak azok a pályák. Na most az Istennek van hatalma arra, hogy ezeket megváltoztassa, és van is ilyen. Valakit meg tud szabadítani olyan megkötözöttségekből, amik már testi függőségek. De nem mindenből szabadítja meg az Isten ilyen természetfeletti módon az embert, hanem valamihez bizony az embernek a részé is kell ahhoz, hogy olyan döntéseket hozzon, ami nem az a régi életből való, hanem az új életből. Abból a megújult szellemből fakad, nem pedig abból a testből, ami meg volt romolva.
Mondja, hogy a testi kívánság, a cselekedet.
Nem csak testi, hanem a régi élet szerint való kívánságokat. Hát azért mondom, hogy egy testi kívánság, ez megint ilyen szexuális térre vonja el az ember figyelmét. De nem csak ezek testi kívánságok, hanem ott, ahol ezekről beszél Pál, ott beszél a haragról, az indulatosságról, a patvarkodásról, az engedetlenségről, és még egy csomó más ilyen olyan típusú bűnről, ami az átlag ember számára teljesen természetes. És ez mind a régi élet szerint való ó ember. Ezt beszél, hogy ezt így nevezi ezt Pál. De erre majd a következő órán, mert ott szeretnék többet beszélni majd a testről. Csak ezt erre akartam válaszolni nagyon röviden, hogy az Isten nem cseréli ki a gondolkodásunkat, amikor megújítja a szellemünket. A szellemünk az a legbelsőbb részünk, amit más nem a szívvel illet a Biblia. És na, akkor még egy dolgot. Ezt már nem írtam ki, de biztos emlékeztek rá. Jézus mit mond a szívről?
Tiszta szívem.
Ugye a szív és a szellem váltó fogalom röviden ennyi. De Jézus mond egy nagyon érdekes dolgot a szívről. Ugye a szívből származnak a gondolatok, a házasságtörés, a gyilkosság, a paráznaság, stb. Na most hadd tegyek fel egy kérdést. Hogyha valakinek megújult a szelleme, vagyis a szíve, akkor abból származnak ilyen dolgok? Nem. Azért érdemes elgondolkodni. Tehát abból a megújult jó szívből, mert Jézus azt mondja, hogy a jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jókat. Tehát abból a jó szívből, és azért jó, mert Istennel egyesült, abból a jó szívből jó dolgok fognak származni. Ha nem származik belőle jó dolog, hanem csak a rosszat tapasztalja az ember, akkor az honnan származik? Egy újjászületett emberről van szó. A testből származik. Erről fogunk a következő alkalommal beszélni.